Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit a hallgatóság körében, és az esetleg online kapcsolatban levő nézőket. Seth Norbert vagyok, az IBM Magyarország képviseletében jöttem, és egy olyan témáról fogok beszélni, amely kapcsolódik ugyan a szekció tematikájához, de elsősorban azt próbálja fölvázolni, hogy melyek azok a körvonalak, amelyek meghatározóak lesznek számunkra, az informatikával foglalkozók számára, és minden ember számára, mert úgy gondolja az IBM, hogy egy olyan korszak hajnalán vagyunk, amely alapvetően átformálja azt, ami eddig az informatika feladata volt. Ez a kérdéskör sokakat izgalomba hoz, másokat félelemmel tölt el, megint másokat pedig szkeptikusan, vagy esetleg valamilyen csalódással tölt el, de igazából senkit sem hagy hidegen. A korszak 2011. februárjának közepén indult, vagy ekkor került a nyilvánosság elé, amikor egy amerikai televíziós műveltségi vetélkedőben a két legjobbnak számító játékost egy számítógép hívta ki, és a versenyben kiválóan szerepelt. Ez mind a szakértőket, mind a laikusokat megdöbbentette, kivéve azokat természetesen, akik a fejlesztők közé tartoztak, és fölvázolta azt, hogy valami új jelenik meg, valami olyan, aminek a nagyságrendje vagy a képességei korábban csak vágyálmokban, vagy esetleg a tudományos fantasztikum körében fordulhattak elő. Ennek a műveltségi vetélkedőnek a sajátossága az, hogy jól szerepelni csak azt tud, aki egyidejűleg rendelkezik a következő képességekkel, megérti a természetes nyelven, trükkösen megfogalmazott kérdésben rejlő igazi feladatot, azt, hogy mire vonatkozik a kérdés valójában, képes a tudását gyorsan mozgósítani, képes azt meghatározni, hogy mennyire biztos abban, ami szerinte a válasz lehetőség, és hogyha mindezekkel a képességekkel együtt rendelkezik, akkor jól szerepelhet. A gép jól szerepelt végig a játék során, azt bizonyította a nézők és a tudósok számára egyaránt, hogy valóban a számára föltett kérdéseket, mintha értené, minthogyha tudná, hogy mi valójában a kérdés, és az eredményei azok folyamatosan versenyben tartották a két már évtizedek óta a legjobbnak tartott játékossal. Az, hogy a verseny végül is a gép számára hozta meg a győzelmet, némileg a szerencsének is betudható, és ennek a bemutatónak nem ez volt a lényege, hanem az, hogy bemutatta, hogy bebizonyította, hogy géppel is lehet ennek a feladatnak sikerrel nekifogni. Azonban a nyelv megértésének a kérdés az nem ilyen egyszerű. Mind a filozófia, mind a nyelvészet, mind a kognitív tudomány és egyéb tudomány területek folytonosan vitatják, illetve próbálják megfejteni, hogy mit jelent az, hogy a gép érti a nyelvet, mit jelent az, hogy a gép gondolkodik. Egy olyan analógiával szokták ezt megközelíteni, ami az úszásról szól. Amikor megkérdezzük, hogy úszik-e a tenger alatt járó, az körülbelül ugyanolyan jellegű kérdés, mint amikor azt kérdezzük, hogy gondolkodik-e ez a gép. A gondolkodásának vannak, vagy a működésének vannak olyan vetületei, amely az ember gondolkodására emlékeztet, de mégsem ugyanúgy csinálja ezt, mint ahogy az ember, hasonlóan a tenger alatt járóhoz, amely nem úgy úszik, mint a hal. Amikor történelmi távlatban nézzük ezeket a rendszereket, és azt emlegetjük, hogy új korszak köszönt be, akkor három ilyen korszak megfogalmazása tűnik célszerűnek. Az elsőben, amely talán már a 20. század elején elindult, az volt elsődlegesen a feladat, hogy a nagy mennyiségű adatokat valamilyen rendezett formában, többnyire egyszerű számítások, nagy mennyiségű adaton végzett egyszerű számítások elvégzésére vegyük igénybe, hogy segítsük az ember munkáját. Ennek a korszaknak a neve a tabuláló korszak, és itt a fontos technikai vívmányok, a lyukkártya rendszerek, a blokkoló órák, amelyek segítették az emberek munkáját ilyen feladatok elvégzésében. Lehet látni, a függőleges skálán a rendszerintelligenciát mutatjuk be, hogy ezeknek a gépeknek, ezeknek a megoldásoknak a képességei elérték egy bizonyos idő után a korlátjukat, és szükség volt egy új korszakra, új gépekre, amely gépek eljövetelének, a kutatások és a technológia fejlődése mellett természetesen a II. világháború és az azzal egyidejűleg megjelenő kódfejtési feladatok is nagy lökést adtak. Megjelentek a programozott gépek, amelyek képesek lettek arra, hogy bonyolultabb problémákat, algoritmikusan megfogalmazható problémákat kezdjenek el feldolgozni. Sokoldalúak voltak, és nagyon sok feladatban segítették az emberek munkáját. Ezeknek a gépeknek a korszaka mind a mai napig tart. Vannak olyan feladatok, amelyek továbbra is, és a jövőben is ilyen módon közelíthetők meg, és ezek a rendszerek, e feladatokat hibátlanul el fogják látni, és egyre több segítséget nyújtanak nekünk. Jellemző vonásuk közül néhányat kiemeltünk, ezek a gépek képesek arra, hogy jól megfogalmazott kérdésre keressenek választ, működésük alapvetően determinisztikus, az a hatókör, amiben dolgozni tudnak, nagyjából a vállalati adatoknak a köre, a nekik feltehető kérdések és a számukra megadható feladatok formális nyelven kell, hogy előálljanak, és produkálnak egy vagy több jól értelmezhető szimpla kimenetet, amelyet mi végeredménynek tekinthetünk. Azonban két dolog indokolja azt, hogy következő korszakot is el kell képzelnünk. Az egyik az, hogy nem minden probléma közelíthető meg így. Nem mindenre vannak már készen levő algoritmusaink, sőt olyan problémák is vannak, amelyre valószínűleg nem algoritmikus megközelítés adja a jó választ. A másik pedig, hogy néhány éve az elemzők és a szakemberek emlegetik, hogy olyan trendek bukkannak fel körülöttünk, amelyeknek a feldolgozása, amelyekben rejlő adatoknak a feldolgozása, illetve elemzése számunkra fontos lehet, de nincsenek a kezünkben megfelelő eszközök. Ezek a mobilitás, a közösségi számítástechnika, a nagy adat, ahogy az előbb is hallottunk erről, illetve a dolgok internetje. Ezek mind exponenciális növekedési trendek, és az ember, bár szeretné megérteni az ezekben rejlő információt és tudást, a kezében egyelőre nincsenek olyan eszközök, amelyek ezt lehetővé tennék. Amikor azt mondjuk, hogy ha algoritmikusan nem jól megközelíthető problémákat, vagy az emberi képességeket meghaladó feladatokat látunk magunk körül, ebből elképzelhető, hogy ha volnának új eszközeink, és az IBM ezeket hívja kognitív számítógépeknek, akkor e problémáknak sikerrel tudnánk nekifogni. A kognitív számítógépek korszakát ezért Watson szélrelépésétől, amely az előbb említett vetélkedőben szerepelt, számítja az IBM, és ezeknek a rendszereknek néhány jellemzője összehasonlítva programozott rendszerekével látható az ábrán. Ezek a gépek felfedezik maguk körül levő adattengert. Működésük jobban leírható valószínűségi modellekkel. Nem a vállalati adatkörben, hanem a nagy adatkörében gondolkoznak és ott keresnek információt. Természetes nyelven lehet velük kommunikálni, így közelebb kerül az ember és a gép interakciója ahhoz, ami bárki számára kézenfekvő és jól kezelhető, és a kimenetük az intelligens opciókat nyújt, tovább lehet folytatni velük a párbeszédet, nem egy végeredményt kapunk, hanem egy folyamatnak a következő állomását. A technológia, amely Watsonban működik, és amely a kognitív gépek jelenlegi szakaszának az alapja, az a Deep QA nevű technológia, a kérdés-válasz rendszereknek mesterséges intelligencia körébe tartozó megoldása. Ez hasonlít némileg a keresésre, de attól néhány jelentős vonásban különbözik is. Hogyha a felhasználó föltesz egy kérdést, és arra vár egy választ, ez a keresőrendszereknél úgy működik, hogy a felhasználónak kell kiemelni a gép által megértett kulcs elemeket. A gép elvégzi a keresést, ad egy találati listát, amelyet a felhasználónak kell értelmeznie. Ez a mély kérdés-válasz rendszereknél, a Deep QA rendszereknél a felhasználótól, a gép felétől át nagyon sok intelligenciát igénylő, amiről úgy mondjuk, hogy emberi intelligenciát igénylő mozzanatot. A felhasználó természetes nyelven fogalmazza meg a kérdését, a gép ebből saját maga emeli ki azokat a kulcselemeket, amelyeket keresésnél futtatnia kell. A kulcselemek alapján fölépít néhány hipotézist arról, hogy valójában mi a kérdés mögött rejlő igazi tudnivaló, erre elvégzi a keresést, a keresés találati eredményeit értékeli, összehasonlítja a kérdés lényegével, a kérdés lényegéhez tartozó feltételezései alapján rangsorolja a találatokat, leszűkíti, és a találati listát, amit visszaad az embernek, alátámasztó bizonyítékok mellékelt alátámasztó bizonyítékokkal együtt tálalja a felhasználónak, aki tudja ellenőrizni, hogy az eredeti szándékának a találat valóban megfelele, és az mennyire tekinthető véglegesnek, vagy valószínűnek, illetve relevánsnak. Hogyha a gépek képesek ilyen módon támogatni az ember munkáját, akkor nem csak a keresőgép technológia az, ami segíthet bennünket, hanem egy fejlettebb interakciót kínál ez a fajta felépítés, amelyben a gép és az ember nem alá fölé rendelt szerepet, hanem egyre inkább egymás mellé rendelt szerepet játszik. Olyan módon, hogy a gép tudása vagy a gép segítsége az embernek a képességeit kiterjeszti. Úgy terjeszti ki, hogy az ember időszűkében és a feldolgozó képességének a korlátaiból adódóan nem tud minden fontos információhoz hozzájutni, valahol abba kell hagynia az információforrásoknak az elemzését. Hogyha lenne egy olyan gépünk, és van egy ilyen gépünk, amely megfelelő asszisztensként tud funkcionálni, az általam természetes nyelven föltett kérdésből kiszűri, hogy mire vagyok kíváncsi, átnézi a hatalmas adattengert, értelmezi az abban levő strukturálatlan, szöveges adatokat, kigyűjti belőle számomra fontos dolgokat, leszűkíti áttekinthető mértékűre, és mellékeli, hogy milyen bizonyítékok támasztják alá, hogy a felkínált válasz lehetőség helyes, az én munkám felgyorsul, és ahelyett, hogy saját magam böngésznék többé-kevésbé próba szerencse alapon a háttérinformációk közül, hamar hozzájutok azokhoz az adatokhoz, azokhoz a találatokhoz, amelyek a munkámban a továbblépést segítik. Watson három fontos jellemvonása, és a kognitív gépek három fontos jellemvonása, hogy természetes nyelven kommunikálnak, hogy olyan módon kommunikálnak, amely az ember számára kézenfekvő, és nem igényli speciális képességek megtanulását, vagy speciális nyelveknek a megtanulását, hogy a gép képes saját magának a továbbfejlesztésére, a gépi tanulás a dinamikusan való továbbfejlesztés része ennek a megoldásnak, és az, hogy saját maga fölállít hipotéziseket arról, hogy mit kell keresnie, mik lehetnek a jó válaszok, vagy azok a területek, ahol a válaszokat keresnie kell, begyűjti a bizonyítékokat, tovább lép, hogyha bizonyítékok elégtelennek bizonyulnak, és képes a döntésünket támogatni, sőt bizonyos esetekben a döntést meghozni is. Ha megnézzük azt, hogy az elmúlt három évben hogyan fejlődött ez a megoldás, akkor szót kell ejtenünk arról, hogy Watsonnak mi a testi megvalósulása. A játék olyan speciális feladatokat és körülményeket határozott meg, amelyek szükségesé tették, hogy Watson egy szuperszámítógépbe költözzön. Watson lelke akkor egy szuperszámítógép testben valósult meg, amely az IBM Power 7 processzorára épülő cluster architektúrás rendszer volt, közel 3000 processzor mag működött a feladat végrehajtáson. Azóta azonban, mivel nem feltétlenül kell olyan gyorsan a játékhoz hasonló versenyhelyzetnek megfelelően választ adni, és több idő van a keresésre, az adatbázisokra vonatkozó hozzáférés is lazább paraméterek vagy lazább korlátozásokkal érvényes, lehetővé vált, hogy egy modernebb, szintén power technológián alapuló, de kisebb méretű rendszeren is működjön ez a megoldás. Tehát Watson tulajdonképpen akár több példányban is egy kisebb, mindössze 4 unit magas power architektúrás szerverben is üzemelhet. A rendszer teljes egészében Linux környezetet igényel, semmiféle speciális, természetesen a megoldás maga speciális, de a környezetét illetően speciális operációs rendszeren nincs szükség. Az is érdekes kérdés, hogy rendben van, hogy Watson bemutatkozott ebben a játékban, de a hétköznapokban hol láthatjuk ennek alkalmazásait. Watson kutatási együttműködési projektek kezetében 4 területre merészkedett eddig. Ügyfélszolgálatokon segíti a az emberi ügyfélszolgálatosok munkáját, amelynek az a lényege, hogy az elemzések és a megfigyelések szerint az ügyfélszolgálatok nem túl hatékonyak, körülbelül az adajba érkező kérdések 50%-ára az ügyfél nem kap választ, és ez, hogyha pénzben mérnénk, akkor gyakori elpártoláshoz vezet. Ez ilyen több 10 milliárd dolláros nagyságrendű költséget jelenthet annak, aki az ügyfélszolgáltat nem tudja hatékonyan üzemeltetni. Watson abban segít, hogy ahol az ügyfélszolgálatos elakad, ott az ő tudását, a támogatását igénybe lehet venni, és így az ügyfelek jobb kiszolgálást kaphatnak. A pénzügyi tanácsadás egy másik terület, ahol alkalmazzák. Itt a befektetési és hosszú távú takarékossági döntéseknél tud olyan opciókat kínálni a felhasználóknak, és akár laikus felhasználónak is, amely segíti az ő tevékenységüket. A kutatók munkáját is tudja támogatni azáltal, hogy a nagy mennyiségű forrásnak az áttekintését rövidebb idő alatt teszi lehetővé, azáltal, hogy megérti, melyek azok a kérdések, amelyek valójában foglalkoztatják a kutatót, és kigyűjti számukra azokat a releváns információkat, ahonnan érdemes a forrásanyagok elemzését elvégezni. Végül az egészségügy az a terület, ahol nagy számú, szép referenciával rendelkezik Watson. Ezen belül két területet szeretnék megemlíteni. Az egyik az egészségügyi oktatás. Ott, ahol az egészségügyi oktatás nem annyira fejlett, hiány van orvosokban, hiány van orvostanárokban, vagy ott, ahol az oktatásban szükséges az, hogy önállóan is tudjanak a hallgatók gyakorolni, Watson egyfajta konzulensként tud működni. Az előre elkészített tananyagokban a hallgatóval együttműködve tudja a kérdéseket és a kérdésekhez tartozó releváns opciókat kiértékelni. Ez az alkalmazás, ami egy táblagépen működő alkalmazás, azt mutatja be, hogy a diagnosztikai kérdéshez tartozó válasz lehetőségek, azok milyen kapcsolatban állnak egymással, ezeket a hallgató kielemezve el tudja mélyíteni a tudását. Egy másik terület az egészségügyben, az az egészségügyi ellátás, mind a diagnosztika, mind a terápia. A rengeteg egyénre vonatkozó speciális adatnak a kielemzése az orvos számára időszűkében, feldolgozási kapacitás szűkében általában nem lehetséges. Az orvosi diagnosztikában egy sajnálatos tapasztalati tény, hogy körülbelül 20%-a a diagnózisoknak az, amely bizonyítékokon alapul, és a maradék 80% az vagy sikeres diagnózis, de ez nagy részt a véletlenen múlik, vagy előfordulhat, hogy hibás diagnózis, hiányos diagnózis, vagy késve keletkező diagnózis. Mindez nem az orvosok tudatlanságára vezethető vissza, hanem arra, hogy az orvosi adatok 5 évente megduplázódnak, ezeknek az adatoknak a jelentős rész, a fontos rész az újonnan keletkező adat, ami megjelenik szaklapokban, klinikai kutatások eredményeként, és ennek a földolgozására segítő nélkül egyetlen orvos sem képes a napi munkája mellett. Márpedig az volna jó, hogyha teljes egészében hozzá lehetne férni ilyen feldolgozott adatokhoz. És Watson ezt teszi lehetővé, ő mint gépi asszisztens megnézi, hogy a diagnózishoz, amelyben elrejtve ott vannak a kereső kérdések, mik a megfelelő alátámasztó elemek, és ezeket kiválogatja, és az orvos rendelkezésére bocsátja. Egy tipikus betegkarton leírását láthatjuk itt, színekkel kiemelve, hogy melyek azok a kategóriák, amelyek fontosak lehetnek a szövegben a diagnózis szempontjával. Pirossal a tünetek, zölddel a családi anamnézis, barnával a személyre vonatkozó anamnézis, és a tesztek eredményei pedig kékkel látszanak. Mindezeket össze kell kombinálni ahhoz, hogy a diagnózis pontos legyen, és ne csak kísérletezzünk valamelyik diagnózissal, hanem lehetőleg, ugye itt az idő az kritikus tényező, lehetőleg azonnal a megfelelő diagnózishoz jussunk el, és a terápiát is ennek megfelelően tudjuk alkalmazni. Nagyon hasonló ez a szituáció ahhoz, mint amit az orvosos kórházas sorozatokban szoktunk látni. A másik példa a terápiára vonatkozó alkalmazás. A terápiában a Wellpoint társaság alkalmazza Watsont, egy saját maguk fejlesztette alkalmazással, amelyhez az IBM támogatást nyújt, itt a Wellpoint onkológiai központjában a betegadatoknak, a klinikai jegyzeteknek, a teszteknek és a jelentéseknek az átnézésével és szintetizálásával segíti Watson az onkológus munkáját. Földeríti, hogyha vannak hiányzó adatok, amelyek pontosabbá teszik a diagnózist, illetve a javasolt terápiát, javasolt teszteket, amelyekkel be lehet gyűjteni a hiányzó adatokat, és azt is összeállítja, hogy szerinte az általa talált bizonyítékok alapján melyek a legígéretesebbnek tartott terápiás lehetőségek. Itt azt látjuk az ábrán, hogy a 95%-os, illetve 45% és 8%-os terápiás lehetőségeket mutatja. Az az érdekes, a színek mellett levő oszlopban, hogy általában a szokásos, a bevett gyakorlat szerint ezek pont ellentétes sorrendben alakulnának. Tehát, hogyha nem lenne egy Watsonhoz hasonló megoldás, akkor fordított sorrendben zajlana a keresés, ami arra a páciensre, arra a családi háttértörténetre, arra a korábbi kezelésekre adott reakcióra éppen nem hozna eredményt nagy valószínűséggel. Az orvosnak ez óriási segítséget nyújt, a páciensekről nem is beszélve. Watson alkalmazásainak infografikás bemutatására hoztam még néhány ábrát. Ezt majd a hallgatók, hogyha van kedvük, akkor legyenek kedvesek átnézni. Szeretném még azt is kiemelni, hogy a kognitív számítógépek nem csak ezen a téren a látszólagos gondolkodásuk képességével segítik majd a mi hétköznapjainkat. Az IBM olyan megoldásokon is dolgozik, amelyek a tapintás, a látás, a hallás, az ízlelés, illetve a szaglás területén is továbbfejlesztik a gépeket. Tehát amit mi olyan könnyen, természetes képességeink révén megvalósítunk, az valamilyen módon majd a gépekben is rendelkezésre fog állni. Előrejelzések szerint erre már csak 5 évet kell várni. Végül szeretném megemlíteni, hogy bár Watson egy nagyon jó rendszer, vannak egyéb kutatási irányok is, amelyek a kognitív gépek korszakához tartoznak, ez pedig a tudományos nyelv általában a mesterséges agy névvel szokta illetni. Az IBM részt vesz abban a DARPA projektben, amelynek célja, hogy egy körülbelül 2 literes, 1 kilowattot fogyasztó, 10 milliárd idegsejtet és 100 milliárd szinapszis tartalmazó mesterséges agyat hozzon létre. Ezt nem az IBM találta ki, ezt a DARPA találta ki. Az IBM ennek a projektnek a nyertese, a projekt neve Synapse, Systems of Neuromorphic Adaptive Plastic Scalable Electronics, és ehhez fejlesztik az algoritmusokat, a programozási nyelvet, ez egy nem Neumann architektúrás megoldás, a chipet, a chipeket összekötő architektúrát, amit Synapse Array-nek hívnak, és egy szimuláció, amely még ennek a célkitűzésnek csak töredékét végezte el, egy BlueJeanQ-n futó megoldás, 2 milliárd idegsejtet és 100 milliárd szinapszist szimulált, azt az eredményt hozta, hogy a rendszer működőképes, és a szimuláció mindössze 1500-szor volt lassabb annál, mint amit a valóság az emberi agy produkál. Azt hiszem, hogy izgalmasak ezek a kérdések, érdemes utána nézni, érdemes utána gondolni, hogy mit hoz ez a számunkra. Én úgy gondolom, hogy egy dolog biztos, az embergép kommunikációban új távlatok nyílnak. Szerintem ettől nem kell félni, inkább barátként, asszisztensként kell tekinteni ezekre a megoldásokra. Köszönöm szépen a figyelmet! Én hallom.
És az lenne a kérdésem, hogy lehet-e hangalapon kéréseket feltenni, nem gépben, hanem mondjuk. Ezt tudja a Watson analizálni, vagy nem?
A Watsont ebben az irányban fejlesztik tovább. Így van. Tehát azt mondom, hogy tudni fogja, most is tudja valamilyen mértékig. De fejlesztik. A kérdés az volt, hogy hangot értelmez-e a gép. Thank you.
tehát egy több nagyságnak kell még átugrani, és hát említettem az előadás hangot törvény alapján, hogy két évvel bedupázódik a testvény. Ez ugye ebben tudok, hogy még azért van egy kis hátvét, amit el kell dolgozni. Mert tényleg érdekelni a vasszony, például a vetélkedőben, a papírépítésben, amilyen összegedődött az emberekkel a testvénye, mennyire legyen ezt a
90 szerver volt, 90 Power 7-es szerver, Power 750-es, tehát a 32 magos. Körülbelül a verseny között, nem tudom, hogy folyamatosan mértéke, én ilyen átlagértékről tudok, olyan 90 kW.